Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Zsámboki Zsolt. Önök az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallják, a szerkesztő Kocsonya Zoltán. Bulgária jövőre felmondja az oroszokkal kötött földgázszállítási szerződését, Magyarországra a Bulgárián áthaladó török áramlaton keresztül is érkezik gáz. Hortai Olivéra századvég gazdasági folyamatok kutatóintézet igazgatója szerint a hazánk felé irányuló szállítás nincs veszélyben, Bulgáriának a tranzitot mindenképpen biztosítania kell. Varga Mónika interjúja.
A déli irányú vezetékes orosz gázbeszerzések Magyarországot, Szerbiát és az egész közép-kelet-európai régiót markánsan érintik. Ez az utolsó útvonal, amelyen keresztül vezetékes orosz gáz nagyobb mennyiségben az Európai Unióba érkezik. Magyarország a hosszú távú szerződésében foglalt évi 4,5 milliárd köbméter gázt teljes egészében déli irányból Bulgárián, Szerbián keresztül szerzi be. Ez az ellátásának, az éves gázigényének több mint a fele, tehát egy fontos ügyről van szó. Amit talán mindenképpen érdemes tisztázni, hogy Bulgária jogilag nem teheti meg, hogy lezárja a tranzitot Szerbia és Magyarország elől, amikor a hosszú távú szerződés megköttetett, illetve amikor a vezeték szakasz megépült, akkor Bulgária vállalta, hogy ezt a tranzitot biztosítani fogja, illetve Bulgária is tagja az Energiakarta Egyezménynek, amelyben szó szerint szerepel, hogy az országok nem zárhatják el önkényesen az országokba irányuló tranzitot.
Tehát akkor elvileg zavartalanul kell, hogy jöjjön a bolgár döntés ellenére is a gáz Magyarország felé.
Jelen esetben a bolgár döntésnek semmilyen jogalapja nincs. Ami egy lehetséges és negatív forgatókönyv, hogy ha az Európai Unió valamilyen új jogalapot szolgáltatna Bulgáriának a tranzit elzárásához, az bizonyos értelemben új helyzetet teremtene, de hát ebben az esetben is vélhetően egy óriási jogvita kerekedne, hiszen Bulgária már korábban vállalta, hogy a tranzitot biztosítani fogja, és hogyha a jogászkodáson túllépünk, akkor azért célszerű fölvetni azt a kérdést is, hogy ennek az egésznek mégis mi értelme lenne. Az Európai Unió egésze magas energiaárakkal küzd, erre a drág jelentés nagyon világosan rámutat. Azzal, hogy mesterségesen szűkíti a kínálatot, a gázvezetékeit ellehetetleníti, azzal csak mélyíti ezt a nehéz helyzetet. Ráadásul több tagállamot nagyon nehéz helyzetbe hoz, Magyarországot, Szlovákiát, illetve a nem tagállam Szerbiát is, az egész régió gázellátását komoly nehézségek, problémák elé állítaná egy ilyen lépés. Tehát összességében kijelenthető, hogy ez nem lenne egy észszerű döntés. Gazdaságilag semmilyen érvel, racionális érvel nem indokolható.
A magyar kormány álláspontja szerint Magyarország energiaellátása az orosz szállításoktól függ, hogy ha ezt elvágják, akkor az ellátás az ellehetetlenül. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter is azt közölte, hogy az Adria vezeték nem tud elegendő kapacitást biztosítani, tehát ezzel nem lehet kiváltani az Oroszország felől érkező szállítást. A horvátok szerint ez nem igaz, az Adria vezeték el tudná látni Magyarországot és Szlovákiát is, és valójában a MOL csoport nem teremtette meg a maximális áramlás feltételeit ezen a csővezetéken. Kinek van itt igaza, vagy kinek lehet igaza?
Magyarországra és Szlovákiába két útvonalon keresztül érkezik olaj, Ukrajnán keresztül a Barátsági olajvezetéken, illetve Horvátországon keresztül az Adria vezetéken. Hogyha az orosz olajszállítmányok, illetve a Barátság vezeték kiesne, akkor a két ország egyetlen egy vezetékre szorulna rá, ami egy óriási ellátásbiztonsági kockázatot jelentene önmagában. Ezen túl valóban van egy vita arról, hogy az Adria vezeték maximális kapacitása mekkora. Az eredeti felállás szerint Magyarország és Szlovákia zavartalan ellátásához évente mintegy 14 millió tonna olajra van szükség. Az elmúlt években ennél valamivel kevesebb fogyott. 2024-ben a két ország, Pozsonyi és a Százhalombattai finomító összesen 12,4 millió tonnát vásárolt. Az Adria vezeték legszűkebb szakaszát is figyelembe véve, Az éves maximális kapacitás kevesebb, mint 12 millió tonna, 11,7 millió tonnára teszik. A horvát fél azzal érvel, hogy különböző adalékanyagok hozzáadásával javítani tudja a felhozandó nyersolaj súrlódási teljesítményét, és ezzel képes lehet megnövelni a vezeték kapacitását, és hát a néhány héttel ezelőtt a horvát miniszter azt mondta, hogy akár 12 millió tonnánál többet is fel lehetne hozni az Adria vezetéken, illetve most az elmúlt időszakban a Janaftól érkeztek olyan információk, hogy néhány órára sikerült olyan helyzetet teremteniük, hogy akár még magasabb 13 millió tonnát meghaladó éves mennyiség is biztosítsanak, felszorozva azt a néhány óráig tartó időszakot. A MOL cáfolta ezeket, de összességében szerintem arra érdemes gondolni, hogy az, hogy néhány órán keresztül a Janaf, még hogyha sikeresen is tudta biztosítani a kapacitás megnövelését, az nem jelent kellő biztosítékot ahhoz, hogy a vezeték egész éven keresztül ezen a megnövelt kapacitáson működtethető lenne. Ráadásul a vezetékeket időről időre karbantartani kell, időről időre adódhatnak nem várt problémák, amelyek miatt rendkívül nagy felelőtlenség lenne egyedül az Adria vezetékre alapozni a régió olajellátását. Arról nem is beszélve, hogyha kiderülne, hogy mégsem lehet az Adria vezetéken ilyen mennyiséget felhozni, akkor bizony a MOL-nak a felelőssége lenne az, hogyha a régió ellátása sérül, hogyha üzemanyaghiány lenne, hogyha elszállnának az üzemanyagárak. Itt is hasonló a helyzet, mint a gáz esetében, teljesen ésszerűtlen kirúgni az egyik legfontosabb pillérét a régió energiaellátásának. Ez mind gazdaságilag, mind energiapolitikailag nem indokolható észérvekkel. Itt egyszerűen egy politikai adok-kapok zajlik. És érdemes azt is az asztalra tenni, hogy a Janafnak érdekében áll az, hogy a régió ellátásában a szerepe növekedjen, szélsőséges esetben akár monopol helyzetbe is kerüljön, mert ennek kapcsán a tranzit díjakat jelentősen képes lenne növelni. Ez már az elmúlt években elindult az orosz-ukrán háború kirobbanását követően, azt követően, hogy az Európai Unió több ízben kifejezte azt a szándékát, az Európai Bizottság, hogy leválasztja a közösség egészét az orosz energiahordozókról. A Janaf piaci ereje megnőtt, és ezzel a piaci erővel kíméletlenül élt, megnövelte a tranzit díjakat. Várhatóan hasonlóképpen járna el abban az esetben, hogyha a piaci ereje tovább növekedne.
Vezeték nélkül képtelenségen látni Magyarország olaj- és gázellátását, vagy csak irreálisan drágán lehet? Tehát lehetőség van rá, csak ez nagyon drága lenne.
Vezeték nélkül irreálisan magas áron és beláthatatlan logisztikai kihívások árán lehetne csak biztosítani Magyarország ellátását. Én azt gondolom, hogy észszerű keretek között a vezetékek kiesése mellett nem lehetne ellátni a magyar igényeket.
Ortai Olivért, a századék gazdasági folyamatok kutatóintézet igazgatóját hallották. Az Észak-Atlanti Szövetség kész keményebben fellépni Oroszországgal szemben, ha szükséges, jelentette ki a NATO főtitkára. Mark Rutte hangsúlyozta, az észt légtér megsértésekor nem állt fenn közvetlen veszély, ezért elkerülhető volt az eszkaláció. Eközben Lengyelország és Svédország is jelezte, hogy szükség esetén katonai erővel megvédi légterét. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukács Intézet Stratégia Jövők programjának vezetője szerint a dróntámadásokkal és más légtérsértésekkel Oroszország célja az, hogy katonai erőket vonjon el Ukrajnától, illetve hogy egyes nyugati országokban elbizonytalanítsa a közvéleményt. Demko Attilával Rozgonyi Ádám beszélgetett.
Mindenképpen érdemes Mark Rutte sajtótájékoztatóját végignézni, nagyon nyugodtan vette végig az opciókat, nagyon politikusan. Ugye a Kopenhága esetében jelezte azt, hogy nincs bizonyíték. Ahol van bizonyíték, 100%-os bizonyíték, ez az ész légtérsértés, ami szokatlan, ugye nagyon hosszú ideig tartott, 12 percig. Az oroszok pontosan tudták, hogy hol vannak, kizárt, hogy ne tudták volna. Ezt a területet, meg egyáltalán az ész légteret az elmúlt két évben nem sértették meg. Tehát ilyen értelemben ez már egy mintázatot ad. Összességében azt lehet látni, hogy vannak nagyon kemény politikusi reakciók, a Donald Trump reakciója nagyon kemény, de alapvetően jogos. Tehát, hogyha Oroszország folytatja a NATO területeinek veszélyeztetését, illetve ha ennél súlyosabb légtérsértés történik, akkor vannak NATO protokollok arra, és ez teljesen szabályos, hogy az adott gépeket, amelyek NATO területet veszélyeztetnek, lelőjék. Tehát amire Donald Trump utalt, az egy meglévő protokoll.
Most ez pusztán védekezés, vagy pedig egyúttal azt is jelenti, hogyha valaki ilyet tesz, hogy belép az orosz-ukrán háborúba, vagy részesévé válik ennek a konfliktusnak?
Tehát két külön dologról beszélünk. A NATO 5. cikkelye, a szövetség nyújtotta védelem, az a NATO területére vonatkozik, a NATO tagállamok területére. Tehát ha ott történik egy olyan orosz légtérsértés, amit ugye nem tudnak kommunikációval elhárítani, tehát ugye az van, hogy felszólítják az orosz gépet, hogy hagyja el a légteret, egyebek. Az orosz gép nem hagyja el, fenyegető magatartás mutat, esetleg támad. Az nem az ukrán háborúba való belépés, az, hogy Oroszország megtámadta a NATO-t. Két külön dolog, két külön háború lenne, nyilván összekapcsolódna a valóságban, de jogilag ez egy más történet. És akkor Oroszország lenne a kezdeményező. De szerintem itt nem tartunk, tehát látható, hogy az oroszok provokálják a NATO-t, ugye ez a légtérsértés az egyértelmű provokáció, a másik két a lengyel meg a dán ügyről 100%-os tudásunk nincsen, és erre a NATO választ ad azzal, hogy megerősíti a keleti tagországait, azokat, akiket a legtöbb ilyen légtérsértésért, ugye a drónok, ez nem első eset volt, a lengyel eset, ugye zuhantak le drónok, meg drónok darabkák, szétlőtt drónok darabkái Romániában, Litvániában, tehát erre már volt példa, megerősíti a NATO ezt a keleti szárnyat, és az oroszokat pedig nagyon határozottan politikai szinten figyelmeztetik, hogy ezt hagyják abba.
Lehet ez az orosz fél részéről valamilyen fajta figyelemelterelés?
Hogyha ez egy tudatos akciósorozat, ugye nem mondott még határozottat az egy Egyesült Államok, európai országok kijelentették, hogy több európai ország, hogy ez egy tudatos akciósorozat, a NATO főtitkára pedig óvatosabb volt, hiszen Koppenhágát egyértelműen azt mondta, hogy még nem tudjuk. De ha ez tudatos akciósorozat, akkor valószínűleg arról szól, hogy Oroszország egyrészt bizonytalanságot, politikai bizonytalanságot akar Európában, félelmet kelthet ezzel, hogy az európai közlemény érezze úgy, hogy a háború közeledik hozzá, illetve erőforrásokat vonhat el Ukrajnától, hiszen az a NATO erő, ami a keleti szárnyat védi, az nem tud Ukrajnába menni, vagy nem tudják átadni mondjuk azokat a légvédelmi eszközöket, amik mondjuk Lengyelország vagy Litvánia védelmére kellenek Ukrajnának. Tehát ilyen értelemben lehet logikus magyarázata politikai is, meg katonai is az orosz lépéseknek, de azt nagyon pici valószínűségű forgatókönyvnek tartanám, hogy az oroszok bármiféle komoly támadásra készülnek a NATO ellen, hiszen az oroszoknak nincsenek szárazföldi erői a NATO közelében, az orosz légierő is, meg az egyébként a szárazföldi erő is pedig jóval gyengébb, mint a NATO légiereje, illetve a szárazföldi ereje.
Az akciók azért alkalmasak arra, hogy az országok lakosaira ráijesszenek, és hát egyúttal egyfajta valamiféle kampánytémát is adhatnak ezek az események az európai politikának.
Ez egy kétélű kart, mert egyrészt fokozhatja az orosz ellenességet, fokozhatja az adott országban az eltökéltséget az ország védelmére, de akár fokozhatja a háborúval szembeni ellenállást, meg az Ukrajna támogatásával szemben ellenállást is, ez országfüggő. Én nem hiszem, hogy Lengyelországra vagy a balti országokra ez a megfélemlítési taktika hatni tudna, de mondjuk egy német társadalom az már más. Tehát nagyon ezt országonként kellene nézni. Finnországtól Lengyelországig itt nagyon eltökélt orosz ellenes országok vannak, és ezt a történelmük egyébként megfelelően alátámasztja. Tehát, hogy ezekben az országokban ez megfélemlítési taktika beválna, azt kétlem. Az más kérdés, hogy Észtországban és Lettországban sok orosz nemzetiségű ember is él, tehát lehet, hogy köztük más a lecsapódása ezeknek a dolgoknak, meg annak is, hogy szigorították, vagy a nyelvi jogaikat, meg nemzetiségi jogaikat még tovább kurtították ezek az országok, tehát ott lehet egy ilyen bizonytalanság. De összességében azt mondanám, hogy a legfontosabb elem itt az oroszok részéről, ha ez tudatos, az lehet, hogy elvonjanak katonai erőket, energiákat Ukrajnától, illetve egyes nyugati országokban a közvéleményt bizonytalanítsák el, de semmiképpen sem a frontországokban.
Demko Attilát az NKE John Lukács Intézet Stratégiai Jövők programjának vezetőjét hallották. A palesztin állam elismerése politika ügy, amelynek célja a két állami kérdés napirenden tartása és a nyomásgyakorlás Izraelre és a palesztin oldalra is, mondta az Inforádió Aréna című műsorában a Budapesti Corvinus Egyetem tanára, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója. Csicsman Lászlóval Exterde Tibor beszélgetett.
Franciaország az Izrael és a palesztin nép közötti béke érdekében elismeri a palesztin államot, ezt a francia elnök jelentette be az ENSZ-ben, aztán Belgium is bejelentette, előtte az Egyesült Királyság, Kanada, Ausztrália és Portugália, és nagyjából 150 állam tart most az elismerésnél. Mi a jelentősége az államiság elismerésének palesztin esetben?
Hát mindenképpen ez egy elsősorban politikai, diplomáciai aktus, amelynek véleményem szerint az a célja, hogy napirenden tartsa a két állami megoldásnak a kérdését, illetve a másik oldalon próbáljon meg nyomást gyakorolni mind Izraelre, mind a palesztin oldalra, hiszen itt azért a beszédekben a Hamasz ellen is felszólaltak az érintett politikusok, hogy üljenek le tárgyalóasztalhoz, és valamilyen formában állapodjanak meg ezekről a kérdésekről. Na most azt is hozzátenném, hogy azért itt a vasárnap és hétfőn 10 állam ismerte el összesen, ezek többnyire ugye nyugati államok, és ezzel egyébként megtört bizonyos értelemben az a kép, hogy úgy tűnt, hogy elsősorban ez a globális délnek az ügye lenne a palesztin kérdés. Ezt mára nem mondhatjuk, Európa egyébként megosztott. Az egyes európai államok, még azok is, amelyek elismerték, azok is belpolitikailag megosztottak ebben a kérdésben, és hát azért azt látjuk, hogy az Egyesült Államok ennek kapcsán milyen negatívan nyilatkozott, akár csak az izraeli vezetés ugye azt hangoztatta, hogy ez a Hamászt és a terrorizmus támogató lépés, azt hozzá kell tenni, hogy elsőként alapvetően a Hamász üdvözölt ezt a térségben, és valóban, hogyha visszamegyünk 2023. október 7-ére, akkor felmerül az emberben az a kérdés, hogy ha nem lett volna a terrortámadás, akkor sort kerülne-e ma egy ilyen elismerési hullámra.
Mi a magyarázata az elismerés hullám jelenségének? Kérsztermernek eszébe jut, és Emmanuel Macron a homlokára csapod, ja, akkor nekem is kell?
Mert itt egy folyamat zajlott az elmúlt hónapokban, ugye Franciaország és Szaúd-Arábia elnökletével zajlott egy kétállamos megoldásról szóló konferencia júliusban, ennek is volt ugye egy zárónyilatkozata, már gyakorlatilag ezen a konferencián jelezték azt, hogy az ENSZ közgyűlésen sorra fog kerülni az elismerés, illetve hétfőn ez a konferencia tovább folytatódott, illetve kiemelném, hogy pár hete ugye a közgyűlés keretében egy úgynevezett New York-i deklarációt fogadott 142 állam, 10 nemmel szavaztak, 12-en tartózkodtak, és kimondták azt, hogy visszafordíthatatlan lépéseket kell tenni a palesztin állam létrehozása véget. Itt alapvetően az a probléma, hogy mit jelent az, hogy palesztin állam, tehát milyennek a gyakorlati következménye. Mára Izrael nem fogadja el a palesztin hatóságot egy tárgyaló félnek. Ennek elsősorban az az oka, hogy Izrael szerint Mahmoud Abbas nem a kétoldalú tárgyalásokon akar előre lépni, hanem megpróbálja nemzetköziesíteni ezt a palesztin kérdést, és nemzetközi fórumokon többnyire elítéltetni Izraelt. Mahmoud Abbas pedig természetesen úgy látja, hogy Izrael nem tartotta be a dokumentumban szereplő előírásokat, így aztán megakadtak ezek a tárgyalások, és a palesztin állam nem jött létre. És legyünk őszinték, az elmúlt két évtizedben sem a regionális folyamatok, sem a globális folyamatok nem úgy alakultak, hogy ezek közelebb hozták volna ennek a palesztin államiságnak a gondolatát, és hát most is azt látom a legnagyobb problémának, hogy egyrészt nincsen közvetlen tárgyalások palesztinok és izraeli vezetés között, a másik oldalon pedig az egy probléma, hogy hát itt konkrét megoldási javaslatok kellenének, és nem egy szereplőnek a másikra rákényszeríteni mondjuk egy megoldási javaslatot, és hát ezért vagyunk most egy nehéz helyzetben.
Csicsman Lászlót, a Corvinus Egyetem tanárát, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatóját hallották.
Világtükör, az Inforádió külpolitikai hírmagazinja.
Mivel megtagadták tőle az amerikai vízumot, ezért videóhívásban szólalt fel az ENSZ közgyűlésén a palesztin elnök. Mahmoud Abbas népirtó háborúnak nevezte Izrael gázai offenzíváját, de közben közölte, a Hamasz nem jut szerephez a majdani gázai kabinetben. Svetnik Endre összefoglalója.
Nem lehetett ott New Yorkban az Egyesült Nemzetek Közgyűlésének 80. ülésszakán a több ország által nemrég elismert Palesztina elnöke. Az Egyesült Államok visszavonta a vízumát, viszont a tagállamok 145 igen és 5 ellenében megszavazták, hogy videokonferencia hívásban szólalhasson fel. Mahmoud Abbas pedig nem kímélte az Egyesült Államok regionális szövetségesét, Izraelt. Amit Izrael végrehajt, az nem csupán agresszió, az népirtás, háborús bűn és az emberiesség elleni büntet. Ezt dokumentálják, megfigyelik és fel fogják jegyezni a történelem könyvekben és a nemzetközi lelkiismeretben. Ez a 20.-21. század egyik legvérfagyasztóbb humanitárius tragédiája, mondta beszédében a palesztin hatóság vezetője. Abbas elnök azonnali tűzszünetet, a humanitárius segélyek az ENSZ szervezetein keresztül történő akadály nélküli beengedését követelte. Továbbá azt is, hogy engedjék el az izraeli túszokat és a palesztin foglyokat, és hogy Izrael vonuljon ki Gáza területéről. A korrupcióval vádolt palesztin hatóság elnökeként az eredetileg 2005-ben és csak 4 évre megválasztott, de az elhalasztott választások miatt azóta is kormányzó Abbas azt is megjegyezte, elutasítja a rivális palesztin erőt, a Hamaszt, és azt mondta, az nem kaphat szerepet Gáza kormányzásában. Sőt, még a terrorcsoport dél-izraeli vérengzését is elítélte, bár szemérmesen úgy fogalmazott, hogy azért, amit a Hamasz tett október 7-én. Ezek a tettek nem képviselik a palesztin népet, tette hozzá Abbas, aki a palesztin hatóság élén csak az Izrael által megszállt Cisziordánia egyre zsugorodó részén kormányoz, miközben Izrael bővíti a zsidó telepeket. A palesztin elnök szerint az izraeli kormány tervei ketté szakítanák Cisziordániát, elszigetelnék Kelet-Jeruzsálemet és aláásnák a két állami megoldást. Abbas szerint csúsztatás az, hogy antiszemitának neveznek valakit, aki a palesztin ügyet támogatja. Beszéde végén pedig közölte, a palesztinok nem mennek sehová. Palesztina a miénk, Jeruzsálem a szívünk gyöngye és örök fővárosunk. Gideon Saar, izraeli külügyminiszter azzal vágott vissza, hogy Abbas vissza akarja venni Gázát, amikor 2007-ben olyan könnyen elvette tőle a Hamasz. Továbbá bátorítja a terrort, fizetést ad a terroristáknak és a családjuknak, írta. Ennek a gyakorlatnak a feladását hírek szerint Sir Keir Starmer, brit miniszterelnök is követeli Abbastól, miután elismerte az önálló palesztin államot. Közben megszólalt a Hamasz is, amely nagyon sajnálatosnak nevezte a szereplését, és azt mondta, Abbas az izraeli követeléseket szajkózza, miközben úgymond embereket mészárol le. A politikai és terrorszervezetnek nem tetszett Abbas felhívása, hogy tegye le a fegyvert és adja át Gáza irányítását. Svetnik Endre, Inforádió, London.
Szétesik-e a schengeni térség a bevándorlás miatt, teszi fel a kérdést legújabb írásában az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány. Az elmúlt években a fokozódó migráció miatt számos uniós tagállam vezette be ismét a belső határok ellenőrzését, az intézkedés negatív hatását azonban a GDP adatok is igazolják. Tatár Tíme összefoglalója.
A közvéleménykutatások rendre megerősítik, hogy az Európai Unió lakosai a schengeni térség adta szabad mozgást tartják az európai integráció egyik legpozitívabb vívmányának, hangsúlyozza Pásztor Szabolcs, az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány kutatási igazgatója.
A munkaerő áramlásnak előnyei vannak, például a schengeni övezet bevezetése előtt a nagyvállalatok szolgalmazták leginkább, hogy legyen szabad a munkaerő áramlása. Magas képzettségű, kulturálisan azonos munkavállalók esetében ez ugye egyértelműen szélesre és tágra nyitotta az ajtót az Európai Unió. Inkább azokkal van probléma, akik ellenőrizetlenül, kontrollálatlanul szeretnének megjelenni Európai Uniós tagországokban.
Az illegális migráció miatt 2006 óta több mint 440 szervezettek be ismét forgalomkontrollt a belső határokon, legtöbbször Franciaország, de az elmúlt időszakban Lengyelország például a Litvániával és Németországgal közös határszakaszain, Szlovénia, Horvátországgal és Magyarországgal közös határvonalain, Olaszország Szlovénia felől, vagy Ausztria a keleti és a déli szomszédaival közös határszakaszon vezette vissza az ellenőrzést. Pásztor Szabolcs szerint az intézkedés technikainak tűnik, valójában viszont komoly gazdasági károkat okoz.
Az Európai Bizottság egy friss becslése szerint egy évtized alatt nagyjából 230 milliárd eurónyi gazdasági kár jelent meg. Ez leginkább a napi szinten közel 1,7 millió munkavállaló kapcsán jelent meg. Lelassult ugyanis az áramlás, a személyek áramlása, de ezzel lelassult az áruk szabad áramlása is. Van egy 2016-os elemzés is, és ez azt mondja, hogy a schengeni övezeten belüli szabad mozgás tartós korlátozása 10-20%-kal veti vissza a kereskedelmi forgalmat, és egyébként ennek látható hatása van a területi GDP-re is 0,8%-kal csökken ebben az esetben a GDP.
Az Ökonomusz írása egy 2022-es adatot is kiemel, miszerint az európai országokba érkező mintegy 900 millió turista kétharmada uniós tagállamba érkezett, így az EU a világ első számú utazási célpontjává vált. Vagyis a belső határellenőrzések újbóli bevezetése az európai vendéglátóipar globális versenyképességét is rontja.
Az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallották. A szerkesztő Kocsonya Zoltán nevében is köszöni figyelmüket, Zsámboki Zsolt.